Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Film.
85 éves lett az anime megkerülhetetlen alakja, a kétszeres Oscar díjas Miyazaki Hayao. A legendás rendező és rajzfilmkészítő születésnapi alkalmából egész januáron átívelő vetítés sorozatot tartanak a Tabáni Művészmoziban. Az 1941. január 5-én született Miyazaki Hayao leginkább a Studio Ghibli társalapítójaként ismert, amely az 1985-ös alapítása óta a világ egyik legjelentősebb animációs film stúdiójává nőtte ki magát. Miyazaki elsősorban gyerekeknek készülő filmjeire jellemző, hogy számos felnőtteknek szóló üzenetet is rejtenek, illetve további különlegességük, hogy csak minimális digitális technológiát alkalmaznak, az animációk máig kézzel készülnek. A Ghibli stúdió alkotásainak idehaza is nagy kultusza van, így nem csoda, hogy a Tabán Art Mozi kedveskedik a rajongóknak. Január 5-én a mester születésnapján indult a sorozat, az Oscar díjas, a fiú és a szürke gémmel, és január 19-én a következő előadás a vándorló palota lesz. Végül pedig január 26-án a Kiki a boszorkány futárral zárul a sorozat. Minden alkalommal 6:30 kezdődik, eredeti nyelven a vetítés és magyar felirattal vetítik a filmet.
Esemény.
Január 17-én országszerte több mint 20 jégpályán várják a korcsolyázni és bulizni vágyókat, immár 9. alkalommal rendezik meg a jégpályák éjszakáját, amelyhez Budapest mellett már több vidéki pálya is csatlakozott. A fővárosban többek között a Városligeti műjégpályán, a Jégkertben és Óbudán is csúszhatunk. A program keretében különleges eseményekre, éjszakai korcsolyázásra, élő DJ-szettekre, valamint jeges, ügyességi játékokra lehet készülni.
Kiállítás.
15 évvel az első tajvani kortárs művészeti kiállítás után a Ludwig Múzeum újabb áttekintést ad a Szigetország kortárs művészetéről, és közvetve azokról a tapasztalatokról és dilemmákról, amelyek meghatározzák Tajvan múltját, jelenét és jövőjét. A válogatásban 20 olyan nemzetközileg is ismert művész és alkotócsoport munkái láthatók, akik olyan fontos témákat dolgoznak fel többek között, mint az őslakosok kulturális öröksége, a gyarmatosítás máig tartó nyomai, Tajván 19-20. Századi fordulatokban gazdag és traumatikus történelme, a modern tajvani identitás és értékrend kialakulása, valamint a jelen és a jövő technológiáin alapuló gazdasága és társadalma. A kiállított alkotások műfajukat tekintve is rendkívül változatosak, a leginnovatívabb technológiákat felhasználó installációk, interaktív projektek, videók és animációk mellett archaikus technikákkal, papírmunkákkal, festményekkel és szobrokkal egyaránt találkozhat a látogató. A kiállítás 5 tematikus egység köré épül, amelyek szoros kölcsönhatásban egymást átszűve jelennek meg a művekben és a kiállítás egészében. A főbb témák a gyönyörű sziget, az őslakos örökség, a természeti környezet és a kulturális hagyományok, párhuzamos történetek, a gyarmati múlt és annak lenyomatai. Viharos történelem és traumák, a 19-20. Század turbulens eseményei, az új tajvani identitás, a modern demokrácia és a kortárs értékek, valamint Tajván ma és holnap, a modernizáció, a gazdasági fejlődés és az új technológiák. A témakörök Tajvan múltjától a jelenéig vezetnek, ahol a történelmi tapasztalatok és a kulturális örökség rétegei egymásra rakódva vetítik előre a jövő lehetséges forgatókönyveit. A kiállítás tehát a Ludwig Múzeumban látható.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
Sokoldalú grófjaink. A vadászat és a természet szerelmese, gróf Széchenyi Zsigmond. Nemes, de elsősorban vadász, utazó és író. Sárvár felsővidéki gróf Széchenyi Zsigmond ugyan grófnak született, munkássága sokkal többre emelte őt. Az ország egyik legkiemelkedő vadászaként tartják a mai napig számon. Édesapja Széchenyi Viktor Fejérvár megye és Székesfehérvár szabadkirályi város főispánja volt, aki címei mellett számos földbirtokon gazdálkodott. Talán innen eredeztethető Széchenyi Zsigmond különös elkötelezettsége a természet iránt. Kalandos, ám de keserédes élete elég korán kezdődött. Érettségi után besorozták katonának az első világháborúban, amiután beiratkozott a jogi egyetemre. ám hiába várt olyan sokat a jogi tanulmányaira, egészen korán félbehagyta, inkább az élővilág és a természet tanulmányozását tűzte ki célul. A természet iránti kötődése olyan szintre emelkedett, hogy Cambridge-ben és Oxfordban bővítette zoológiai ismereteit. A szakmai fejlődés követően hazatérve a családi hagyományhoz hűen a köröshegyi birtokon gazdálkodott. Egy angliai út során ismerkedett meg első feleségével, egy iparmágnás leányával, Stella Crowther kisasszonnyal, akitől megszületett a vadász egyetlen fia, Péter. A család Budára egy Széchenyi-hegyi villába költözött, jövedelmük folyamatosan nőtt, így Zsigmond számára az egzotikus vadászat nem csupán álom maradt. Több tucat alkalommal járt Afrikában, aminek köszönhetően otthoni trófea gyűjteménye és vadászati szakkönyvtára egyre csak gyarapodott. A vadászati expedíciók során nem csak az állatvilág nyűgözte le, hanem az afrikai kultúra is, annak minden szépségével és nyomorúságával együtt. Első vadászkönyve a Csúi, amit számos izgalmas vadászati expedíciót feldolgozó kötet követett. Nagy szerelme a fekete kontinens maradt, de komoly trófeákat ejtett el Kanadában és az indiai tigris vadászatokon is. A kalandos és lenyűgöző évek után sajnos nem várt fordulatok jöttek a gróf életében. A II. Világháború kezdete után nem sokkal elvált tőle felesége, budai villája pedig nem élte túl Budapest ostromát. A háború elpusztította szinte az egész életművét. Elvesztette a családi biztonságot és vagyona elég tetemes részét, így munkát vállalt vadászati felügyelőként. Majd később a mezőgazdasági múzeum múzeológusaként dolgozott. A Rákosi korszakban nem úszta meg a kitelepítés sem, többet magával egy tyúkolban élt. Több évnyi megpróbáltatás után élete újra pozitív irányt vett, feleségül vette Hertelendi Margitot, akivel élete végéig együtt éltek, illetve újra ellátogatott a másik kedveséhez, a lenyűgöző Afrikához. A gyorsan változó kontinens látva megírta Denaturált Afrika című könyvét, amelyben leírja a modernizáció és a természet rapszodikus kapcsolatát. 1967-es haláláig még számos régi és új kötete jelenhetett meg. A 20. század tragikus történései sem tántorították el hazájától. Egy híres anekdota is őrzi decens, mégis emberi humorát. Amikor barátai kérdezték, hogy miért nem diszidált a Rákosi éra idején, ő csak ennyit felelt. A Zsiga ment volna, de a Széchenyi nem engedte. Életéről természetfilmes dokumentumfilm készült, amit 2019-ben mutattak be, ezzel emlékezve a gróf 120 éves születési évfordulójára.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Nem az a különbség közöttünk, hogy valaki milyen traumákon ment át gyermekkorában vagy fiatal felnőttként, hanem az, hogy ezekből hogyan jött ki. Sárvári György azt írja, vannak olyanok, akik felemelik a fejüket egy bukás vagy esés után, és élesebbé, erősebbé, figyelmesebbé válnak. Vannak azonban olyanok is, akik tompaságba menekülnek, magukat okolják, és megpróbálják védekezéssel elkerülni a buktatókat. Ők a lehetőségekben nem ismerik fel az esélyt, mert érzéketlenek és önsorsrontóak lettek. Ennek a mélyén az önmagunknak megbocsátani nem tudás, az önszeretet hiánya rejlik. A trauma, ez a címe Sárvári György könyvének, és azt olvasom benne, hogy a trauma akadály és esély is egyszerre. Ez egy remek mondat ahhoz, hogy elindítsa a beszélgetésünket, és kiderüljön, hogy miért született meg ez a könyv.
Mindannyiunk élete traumából indul, maga a születés egy trauma, és utána gyakorlatilag a családomban beleszületünk, az mindig mindenki traumatizál. Nem azért, mert szándékosan, hát van, ahol talán szándékosan is, hanem azért, mert a család az egy olyan filter, ami egy természetes akadályt állít a kibontakozásunk elé. A szüleink óriási elvárásaival, óvásával, védésével, vagy éppen szigorával szemben, és ezt meglépni, ez mindig egy lehetőség, de ugyanakkor akadály is egyszerre. Tehát nekem az a feltevésem, hogy mindannyiunk családi gyerekként való fejlődése az egy traumatikus fejlődés, és még egyszer nem a szüleinknek a rossz indulata miatt, hanem amiatt, hogy egy önálló személyiség fejlődését nagyon nehéz elfogadni, tolerálni és segíteni. tőlünk függetlenül.
Folyamatosan, amíg olvastam a könyvet, mindig arra kerestem a választ, hogy de akkor hogyan csináljuk ezt jól, hogy ne okozzunk ilyet a gyerekeinknek.
Igazából jól csinálni nem lehet, nem is ez a feladat, hanem a feladat az, hogy megpróbáljuk újra és újra korrigálni azt, amit elrontunk, és egy szabad teret biztosítani a gyereknek, hogy abban megvalósíthassa magát, és gyakran bocsánatot kérni tőle, mert azért ezt akadályozzuk, gátoljuk a legjobb szándékkal, és én legalábbis ezt gondolom. Az olvasási szokásom az átalakult az emberi jelenségeknek az olvasásává, és ami igazából érdekel, az már nem a mások által leírt gondolatok betűk formájában, hanem azok a sorsdöntő találkozások egyénileg vagy csoportban, amikből kibontakozik egy új történet. És ennek az olvasása, ennek a felfedezése köti le leginkább a figyelmem, a könyv pedig ennek egyfajta nem is visszaadása, nem is reprodukciója, hanem inkább az ebből kiinduló intuitív útnak a kibontakozása, mert nagyon sok eset van benne, de ezek az esetek inkább csak ugródeszkák, és az eset mögötti tartalom, vagy információnak a szabad kibontása az, ami érdekel, mert minden eset mögött van egy olyan tartalom, ami meghalad minket, ami útmutató számunkra, és összeköt minket a transzcendens valósággal, ami a hitemnek az alapja.
Tényleg ezek az esetek annyira speciális módon vannak megírva, mert van úgy, hogy csak 3 kérdés, 3 válasz, és még egy találkozás legelején vagyunk, ami aztán lehet, hogy úgy végződik, hogy az illető nem jön vissza többet, mert nem feltétlenül szeretne szembesülni azzal, ami rávár. Többször leírod, hogy igen, és soha nem láttam többet, mert feltettem egy olyan kérdést, amire igazából nem akart válaszolni, csak azt hitte, hogy akar.
Köszönöm, hogy megkérdezed. A türelmetlenségem egyrészt egy teher, másrészt egy ajándék, hogy megtanultam valahogy nagyon gyorsan átlátni a dolgokon, és nem szeretem húzni az időt. Tehát, hogyha valaki érkezik hozzám, és tőlem szeretne tanulni, vagy azt szeretné, hogy én kísérjem, akkor én elég konkrét és gyors vagyok, és elétárom azt, amit én látok. Ez általában sokszerűen érinti az embereket, és van egy nagy része az embereknek, akik vagy nem tanulták meg, vagy nem is akarják elfogadni azt, hogy valaki átlát rajtuk. Pilinszky erre azt mondta, emlékszem, azt írta, hogy azért nem tudok nőkhöz kapcsolódni, mert villámgyorsan átlátok rajtuk, és egy nőnek színpadra van szüksége. Nem bírja elviselni azt, ha valaki megfosztja ettől a színpadtól. Na most én azt mondanám, hogy általában az emberek egy jó része az színpadon valamilyen szerepet játszik, és amikor már nagyon elviselhetetlen ez a szerep, mert úgy érzi, hogy gátolja a fejlődését, akkor talán megkér egy segítőt, hogy segítsen lebontani ezt a szerepet, de kevesen vannak, akik felkészültek arra, hogy ez a lebontás, ez sokszerű, fájdalmas vagy összeomlással jár, tehát azt nem lehet csak úgy levenni, mint egy pólót, és felcserélni egy, nem tudom én, egy másfajta öltözékre, vagy melegítőre, hanem ennek a lebontása azért megrázkódtató erejű.
Azt írod, hogy az összeomlás az szükségszerű?
Az én olvasatomban az összeomlás szükséges, a gyógyulás feltétele, de el kell mondanom, hogy szerintem a terápiás világ az összeomlásnak a finom elkerülésére hangolódott rá, és elsősorban a lágy átmenetekre teszi a hangsúlyt, ami viszont nem biztos, hogy maradandó megújulást hoz létre. Az összeomlás csak intuitíven tud létrejönni, azt nem lehet racionálisan elérni.
Ha a könyv egészére gondolunk, akkor tudnál kiemelni olyan témákat, amik nagyon vallanak a mai korunkra? Lehet, hogy 20 évvel ezelőtt teljesen más könyvet írtál volna.
Igen, én azt látom, hogyha egy pszichiátriai skálán nézzük a lelki problémákat és betegségeket, akkor ott megvannak a diagnosztikai skatulyák, az elemek. Viszont a mai korhoz való viszonyulásban egészen új tünetek vagy módosulások tűntek fel, és például az ilyen a könyvemben a kóros illeszkedés. Tehát, hogy az üzleti életben annyira erőteljes lett a profit maximalizálás, hogy a vállalati működésben óriási nyomás nehezedik a dolgozókra, vezetőkre, vagy alsóbb szinten is, és ez egyszerűen beszippantja őket, és ahogy mondjam, ez akkora nyomással nehezedik az emberekre, hogy óhatatlanul elkezdődik egy illeszkedési küzdelem. És ezt például kórosnak tartom, hogy ez felőrli az autonómiáját a személyiségnek, de pszichiátriailag például ezt nem lehet diagnosztizálni. Viszont a kóros illeszkedés, a megfelelni vágyásnak a hatalmas ereje, az szerintem nagyon romboló módon képes beszippantani, ami testi tünetekhez is vezet. Tehát több ilyen dologról írok, amik szerintem mai korra jellemzőek, de korábban ezeket nem diagnosztizálták.
A traumák zömmel a családból hozott traumák? Az ember gyerekkorában szenvedi el, vagy a későbbiekben is? Tehát hol születnek ezek a traumák, amiről azt írott, hogy olyanok, mint a sebek, visszük őket, és muszáj foglalkozni velük?
Hát az alaptraumák azok a családból érkeznek. Még egyszer mondom, az elvárások terhe, a szigor, az elnyomás, vagy éppen az elhanyagolás miatt, vagy éppen a túlszeretés miatt, de ezek az alaptraumák, azt gondolom, hogy a saját egyéni fejlődésünknek a lehetőségei, ugyanis mindenki speciális alapsebeket kap a családban, amik azért keletkeznek, hogy ezeken felülkerekedve, megélve, meglátva, feldolgozva ezeket, tudja az árnyékos részét fejleszteni. Tehát minden családi trauma, amit mindenki átél, még egyszer mondom, tehát nincs tökéletes család, és nem is ez a célja a családnak, az egy lehetőség számára, hogy kiegészülve egy jobb, magasabb szintű működést érjen el. Tehát ezek az alapok. És utána az életünk során azt gondolom, hogy találkozva másokkal, helyzetekkel, munkakörülményekkel szerzünk sebeket, de hogyha az alaptraumáink a helyükre kerülnek, akkor ezekkel meg tudunk birkózni. Ha azonban az elhanyagolt, akkor az árnyékos területet növeli a személyiségünkben, ami az önismeretet és az érzékenységet csökkenti. Tehát ezért gondolom azt, hogy az alaptraumák feldolgozása a kiinduló pont, és utána egy olyan érzékenység megszerzése, ami hittel, bizalommal, reménységgel, egy pozitív alap, lelki állapottal, az már utána megküzdhető és feldolgozható. Tehát ez a coping képesség akkor alakul ki, hogyha az alapokat rendbe tesszük.
A trauma, esély az ébredésre. Sárvári Györggyel beszélgettünk új könyvéről, vendégem pszichológus, coach, tanácsadó, aki egyébként szervezetfejlesztéssel és vezetőképzéssel is foglalkozik. A Trauma című könyv a Medicina kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.